Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk ezen a vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében, ahogy azt hallhattátok a 22-től 34-ig tartó versekben, különösképpen pedig a 26. és 27. versekben. Istenek szent ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből a 26. és 27. versekből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásaiknak határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jó lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem. Jó lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, Pál apostolnak az aténi Areopágoszon elmondott beszéde az első lejegyzett nyilvános vita és bizonyságtétel, amelyet a kereszténység a pogányokkal folytatott. Ráadásul ennek a vitának az eredményét is ismerjük, ha figyeltünk a bibliaolvasás rendjén, hogy a legtöbben nem fogadták el Pálnak az érvelését, azt mondták, majd még meghallgatunk téged e felül, különösen a halottak feltámadása felül, de voltak néhányan, kettőt említ név szerint is, akik mégiscsak hittek ennek, és befogadták az evangélium bizonyságtételét, illetve magát az evangéliumot, az örömhírt az életükbe. Hatott az Areopágoszon elmondott beszéd, de azt is mondhatnánk másik oldalról nézve, hogy hát nem volt igazán nagy eredmény, most két ember, meg névtelenül még egy-kettő. Nos, testvéreim, nem a beszédnek, vagy ennek a vitának a hatása, illetve annak a relativizálása az érdekes, vagy érdektelen a mi szempontunkból, hanem az a bátorság, hogy az evangélium bármikor megszólalhat bármilyen pogány környezetben, és ez az, amire először is tanít bennünket ez a mai ige. Tehát az a bátorság, amivel az apostol megjelenik, és, hogy így mondjam, kiverekszi a maga helyét, hogy legalább felállhasson oda a filozófusoknak a pódiumára, és elmondhassa mindazt, amit ő hisz és van. Sőt, tovább megyek, és erről a korábbi alkalmak egyikén volt szó, hogy az a szépsége ennek a vitának, hogy íme létjogosultsága van a keresztény igazságnak és az evangéliumnak megjelenni egy intellektuális környezetben, másként fogalmazok, a szellemtudományok világában is helyet kéne az Isten evangéliuma és az Istenről való beszéd. Megkerülhetetlen a világ számára. És ez nagyon fontos. Hiszen az utóbbi 200 évnek a szellemi gőgjében pontosan az történt, hogy éppen a teológiát, meg az Istenről való beszédet, maga a teológia is azt jelenti, hogy Istenről való beszéd, próbálták marginalizálni. És ma azt mondják, hogy jó, a hit az, hát nem tudjuk megkerülni, a hit az magánügy. Mindenki menjen haza, üljön be a szoba négy fala közé, és hát ott szépen vallja meg a hitét. Meg ha akar, még menjen el templomba, de maga az egyház is ne lépjen a templom falakon kívül. Mintha le lehetne ilyen sterilen választani egymásról. Pontosan azt látjuk ebben a beszédben, hogy Pál apostol kilép, ugye akkor még nincsenek templomok, keresztény templomok, de kilép arra a pódiumra, ahol vitázik. Ahol megmutatja, vagy felmutatja azt az igazságot, amit ő képvisel. Szóval helyet kér az evangélium ebben a világban magának, és hát mögöttünk van 3 évtized, és nagyon nehezen szokják az emberek. még az egyházban lévők is, mert úgy belénk verték évtizedeken keresztül, és ma is súlykolják, hogy a hit az annyira magánügy, hogy csak a templom falakon belül van neki helye, vagy ahogy mondtam, a szoba négy fala között. És ezen kívül senki ne szóljon semmit, és pontosan azzal találkozunk a Szentírásban és itt, ebben a ma hallott bibliai részben, hogy az egy Isten jelenlétének az igénye igenis megjelenik. És akkor tegyük fel a kérdést, testvéreim, hát nem mindegy, hogy ki mit hisz. Hát egy pluralista társadalomban, ha higgyen mindenki, amit akar. Mert mindenki azt mondja, hogy én is hiszek. Sőt, azt mondják, én is hiszek Istenben. Másként fogalmazva, hiszek a magam módján. Minden embernek van hite. Pál apostol számára azonban nem ilyen egyszerű a kérdés, és azért nem olyan egyszerű, testvéreim, mert aki ismeri az apostol életét, illetve ismeri a szentírás, az újszövetségi szentírásnak a bizonyság tételét, Pál apostol, aki egy született zsidó, farizeus ember, semmi köze nem volt sem a kereszténységhez, sem Krisztushoz, sem az evangéliumhoz, életének egy adott pillanatában találkozik az élő Jézus Krisztussal. Talán vannak, akik ismerik, a damaszkuszi úton, amikor gyűlölettől lihegve megy, hogy befogja a keresztényeket. És börtönbe zárja, tehát összefogdossa. És akkor találkozik Krisztussal, és mikor megvakul a damaszkuszi úton a Krisztus látomás következtében, akkor elhangzik egy mondat, és azt mondja neki a mennyei Krisztus, hogy majd megmutatom néki, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Tehát Pál apostol számára létezik egy megbízás. Ez a megbízás nem emberektől való, hanem a mennyei Krisztustól. Vagyis ő azt a felhatalmazást kapja a Krisztustól, és nem emberi ösztönzésre mendegél, és hajózik, és eljut egészen a konfrontálódásig. Korábban hallhattunk pár alkalommal ezelőtt arról, hogy hogyan szembesül azzal, hogy kiüldözik egyszerűen bizonyos helységekből, menekülni kell. De ő Krisztusért ezt is vállalja. Mert az ő számára nem a személyes hit, hanem mindegy, hogy ki mit hisz. Hanem ő azt a megbízást kapja, hogy emberek eljussanak a boldog életre, eljussanak az üdvösségre, az ő bizonyságtétele által. És itt szembesülünk, testvéreim, az evangélium igazságával, hogy igazán, aki Krisztushoz tartozó ember, az nem zárkózhat be a maga négy fala közé. Hát nem csak annyit kaptunk, hogy mi személyesen üdvözüljünk, ha csarkítva tegyen fel a kérdést, testvérei, mindegy egy szülőnek, hogy mi történik a gyermekével, vagy az unokájával. Hogy üdvözül-e az Istenhez jut, vagy a pokorra. Mindegy, hogy mi történik azzal, akit szeretünk itt a földön, akihez oda kötöttük az életünket. Mert mindenki azt hisz, amit akar. Tehát ha csak a személyes engem érintő ez a hit, és azt mondják, hogy mindenki csak azt hisz, amit akar. Nincs felelősségem, legalább azokért, akiket szeret. És nem csak az anyagi, mert azt természetesnek tartjuk, hanem a lelki. Pál apostolnak nincsenek vér szerinti gyermekei, lelki gyermekei vannak, ahogy ő mondja az evangéliumnak egy másik helyén. És ezért megy. Mert nem mindegy, hogy mi lesz az övéivel. Mert az apostolra az bizatott, hogy emberek megtérjenek, és üdvözüljenek. Azaz a földi életükben boldogok legyenek, és ha majd eljön az idő, majd az élet után az Istenhez jussanak. És ő ezért bármit hajlandó vállalni. És ennek az athéni beszédnek a három jellemzője, testvéreim, segít ma is bennünket abban, hogy egy picit megpróbáljuk nem csak megérteni az apostoli lelkületet, hanem megpróbáljuk ezt az igazságot a Krisztus, vagy azt is mondhatnám, hogy az Egyisten jelenlétét valamiképpen megjeleníteni, és közel vinni az emberekhez, azokhoz, akiket szeretünk. Egy nagyon érdekes előadást hallgattunk a gyülekezetből, négyen vettünk részt az idei szárszói értelmiségi konferencián, és egy fiatal, nagyon jó értékrendű fiatal embertől kérdezték meg, egy nagyon jó ilyen kerekasztal beszélgetés volt, és megkérdezték, hogy hát az egyháznak nem kellene nagyon modernizálódnia, és hát átállni arra, hogy olyan legyen, amit a világ elvár, és azt mondta, hát ezt Nyugat-Európában megtették az egyházak, ma már egy horgászegyesületet nehéz megkülönböztetni az egyháztól, mert minden jelen van benne, csak éppen az evangélium hiányzik belőle. És azt mondta, hogy én fiatalként mondom, hogy nem. Az egyház maradjon olyan, amilyen egyetlen dolga van, de ezt 500 évvel a reformációban már az elején felfedezték. Az evangéliumot érthető nyelven vigye el az emberekhez. Azt mondta, ő is olyan világból jött, gyermekkorában megkeresztelték Szilvásváradon, és aztán sokáig nem találkozott az evangéliummal, de mikor találkozott egy budapesti református gyülekezetben, attól kezdve nem volt kérdés az ő számára, hogy hová tartozik. És hogy hogyan tartozik, milyen azonosság alapján oda. És ezt fiatalok mondják. Három jellemző van, testvéreim, ebben a ma hallott igében, amit az apostol ebben a beszédben megvillant a hallgatósága számára. Az első az azonosulás, a második az elkülönülés, és a harmadik pedig a sajátosságnak a felmutatása. Hogyan is kezdi Pál apostol ezt a bizonyságtételét? Azt mondja, hogy aténi férfiak, hát én bejöttem ebbe a városba, kicsit sétálgattam ide-oda, és azt láttam, hogy ti nagyon vallásos emberek vagytok, mert tele van ez a város oltárokkal. Minden Istennek raktatok egy oltárt, és hát még egyet olyat is tettetek, hogy az ismeretlen Istennek. Érdekes, hogy ilyen követ találtak nem Aténban, hanem a mai Görögország területén egy istenségnek ajánlva, és ez a bizonyíték, hogy léteztek ilyen oltárok többes számban az ismeretlen isteneknek, hiszen a görög korabeli gondolkodásban mindennek volt megtestesült istensége, és hát azért biztos, ami biztos, ha lenne olyan, akit mi nem ismerünk, azért számoljunk még azzal is az életünkben. Pál apostol azt mondja, hogy ti aténiak. Én látom, hogy ti vallásos emberek vagytok. Hiszékeny emberek vagytok. Az eredeti görög szövegben ott az van benne, hogy ilyen babonásan vallásosak vagytok. Szóval nincsen baj azzal, ti nem vagytok istentelenek. Sőt, alázatosak is vagytok, hiszen egy ilyen oltárt állítottatok, hogy az ismeretlen Istennek, és itt Pál apostol nagyon szépen azzal, hogy az egyes számot használja, bevonja már a hallgatóságát abba, hogy ő hova is akar eljutni. Szóval ti ismeritek azért, hogy az ember rászorul valami magasabbra. Nem a hit hiányzik itt közöttetek. Még nem is a vallásosság, hiszen a sok oltár arról beszél, hogy ti időről időre valamiképpen áldoztok valamelyik Istennek. Szóval megvan a vallás, és megvan a hiszékenység is, csak hogy mégis valami nem egészen jó úton megy. De van közöttünk nagyon sok azonosság. Mi az azonos? Az, hogy ti is elismeritek, és mondja ugye, hogy a ti költőitek is beszéltek arról, hogy mi teremtmények vagyunk. Vagyis azok, akik az egy Istent hisszük, meg akik a több Istent hiszik, mind-mind elismerjük, hogy teremtettségek vagyunk. Vagyis van valami nagyobb ebben a világban, vagy valaki nagyobb, mint akik mi vagyunk. Sőt, ti elismeritek azt is, hogy ennek az istenségnek van személye. Hát ezért építettetek külön-külön mindegyiknek. Szóval ez nem egy elvont fogalom ez az istenség, hanem megfogható valaki, akit ti itt szoborba öntötök, felfestettetek, és a többi, hogy megfogható legyen a ti számotokra. És valahogy testvéreim, Máig ér ez az igazság, hogy az emberek nem hitetlenek abban az értelemben, ahogy mi gondolnánk, hanem az emberek hiszékenyek. És erre a hiszékenységre építve aztán különböző módon, különböző istenségeknek a nevében szokták őket kizsigerelni. Hiszen bármennyire is olyan, amilyen ugye az egyháznak a beágyazódása a társadalomban, vagy bármennyire is olyan a templomlátogatás, amilyen százalékosan mondjuk itt Magyarországon, azért valahogy a kétségben, vagy a hitetlenségben, vagy mit tudom én, az életnek a mélységében utolsó kapaszkodóként, egy kicsit ilyen kétséges hitetlenséggel is, de az ember mégiscsak valahogy, ha nem is teszi össze a kezét, de valahogy elenged egy fohászt valami ilyen módon, hogy Uram, ha létezel, akkor mégiscsak. Várom, hogy segíts. Szóval a mai ember is sír, lázad, imádkozik, de vágyja az Isten jelenlétét. És ebben azonosak vagyunk. Azok, akik templomba járunk, és higgyétek el, testvéreim, hogy azok is, akik nem járnak a templomba, valahol egyszer az életükben eljutnak addig, hogy csak nem tudják, hogy kit kellene, vagy hogyan kellene megszólítani. Mert az ember abban a helyzetbe kerül, hogy rászorul magán kívül valaki másra, egy magánál sokkal nagyobbra, sokkal hatalmasabbra, erősebbre. És éppen ezért van, hogy az ember bizonyítsa önmaga jóságát, nagyon sok áldozatot hoz. Nézzétek meg, ma, ha történik valahol egy katasztrófa, a magyar társadalom megmozdul, hívők és hitetlenek is nagyon adományoznak, hiszen valahol ez a belső jóságot ki kellene fejezni, hogy én mégis jó ember vagyok, mégis tudok áldozni. De jó-e az, amit láthatóan megfogalmaz magának az ember? Pál apostol ezt a kérdést teszi fel ott az athéni Areopágoszon. Hogy ti vallásosak vagytok, és sok Istenben hisztek, és itt vannak az oltárok bizonyítékul. De vajon ez célba visz titeket? Az életeteket? Mert hogy megvan a vallásosság, és megvan, ahogy mondtam, az áldozatkészség, mind-mind bizonyíték van rá. Nagyon érdekes, a mögöttünk hagyott héten olvastam egy érdekes dolgot, ugye napi hír, hogy Brazíliában ég most már hetek óta a világ tüdejének is nevezett őserdő, vagy legalábbis annak egy része. És olvastam, hogy nagyon sokan egy bizonyos közösségi média oldalon gyűjtöttek, több millió dollár gyűlt már össze, csak tudjátok, mi az érdekessége? Hogy az ezzel foglalkozó szervezetek egy fillért se kaptak még belőle. Értitek? Megvan a jóság, adakozás, megvan a szív. De eljut oda, ahova akarjuk. És ez a lelkiekben is így van, hogy nagyon sokszor az emberekben megvan a jóság, csak biztos, hogy oda jut az élet, amit én elgondoltam, jól gondoltam, mert hányszor mondja az ember, én olyan jót akartam, amikor ezt tettem, azt tettem, aztán mégis zsákutca lett mindannak a vége. És Pál apostol ezt mondja, ha ti istenségnek hiszitek azokat, akiket ti szoborba öntötök meg, megfestettetek, ha ti azt gondoljátok, hogy emberi kéz csinálhatja az Istent, akkor azt gondoljátok, hogy az Isten alávetett az embereknek. Mi uralkodunk az Istenen, mi rángatjuk őt, és azt tegyen, amit akar. Az, hogy a Pál apostol tévedés, fordítva van. Mi teremtmények vagyunk. Az Isten, ami teremtünk, ő a mi urunk. Az, hogy hisztek Istenben, ti aténiak, ez nagyon jó. De kit tartotok ti Istennek? Isten annál sokkal nagyobb, mint amit ti el tudtok magatoknak képzelni, és amit itt megmutattatok a felvonultatott oltárokban. Nem mi emberek vásároljuk meg az Isten jó indulatát. Nem mi teremtjük az Isten képünkre és hasonlatosságunkra, hanem fordítva van ez. Isten teremtett minket. És ez nem csak az ember teremtettség voltát mondja el nekünk, testvéreim, hanem azt, hogy ennek a világnak van ura, van őrizője, van gondviselője. És ez a világ, és mindaz, ami benne történik, Nem emberi gondolkodások és cselekvéseknek a függvénye, hanem itt van közöttünk az Isten. A mi életünknek is van ura. Nem a szeszély, nem a sors, nem a kiszámíthatatlanság az Úr ebben a világban, tovább megyek, nem politikai, nem gazdasági feltételeknek a helyzete, a mi életünk, a boldogságunk. Hanem az, hogy tudjuk, hogy van nekünk egy Istenünk, aki mindenben, jóban és rosszban az életünkben hűséges mi hozzánk. Istenben teljes az élet. Abban az egy Istenben, és ez az elhatárolás, akiről tudjuk, hogy mit tett értünk. És itt jön be a harmadik nagyon fontos pont, a sajátosság. Mert nem az a fontos, hogy ez a Pálapostól által képviselt ismeretlen Isten legyőzi a többi, a látható Isten. Tehát nem az van, hogy egy vitában hogy tudjuk legyőzni a másikat, hogy nekünk van igazunk, bár olykor az embert a vita heve elkapja. És kell valóban, kell a szellem szintjén, meg a tudomány szintjén, meg az érzelmek szintjén is képviselni a Krisztus evangéliumát. Hanem az, hogy aténiak, értetek, akik itt vagytok és hallgatjátok most itt az Areopágosz alatt azt, amit én mondok, értetek is, akik eddig más istenekben hittetek, vagy lehet, hogy ez a fellépés sem fog titeket meggyőzni arról, hogy nekem van igazam, de akkor is értetek is, áldozatot hozott ez az egy Isten. Az Isten tett értetek valamit. Elküldött valamit. Azt mondja Pál apostol, hogy elküldött egy férfit. És mi tudjuk, hogy kiről beszél. Az egyszülött fiúról. Aki által majd igazságban fogja megítélni ezt a világot. Ez az Isten. Ez a mi Isten. Aki, mi tudjuk, hogy értünk mit tett, de azt is tudjuk, hogy értetek, akik nem úgy hisztek, mint mi. Értetek is odaadta az egyszülött fiút. Mert ő benne másként látja a bűnt, abban a valakiben másként látja az Isten a hamis hitet is. Nos, ez a sajátos. Hogy a mi Istenünk úgy győzedelmes úr, hogy ő hozta meg először, értünk az áldozatot. És ezért nem a félelem uralja az életet, sosem a saját teljesítményünk, teljesítménykényszerünk az, ami meghatározó, hanem az az üdvösséges lehetőség, hogy mit tett, értünk az Isten az egyszülött fiúban. Mi tudjuk, hogy ezt tette. És elmondjuk nektek is, akik másként láttok és másként hisztek, hogy még értetek is megtette az Isten. Azonosulás, elkülönülés és sajátosság. Vigyétek magatokkal, és ne szégyeljétek szólni a Krisztus evangéliumát. Amen. Legalább olyan forró volt az a helyzet ott az apostol számára az aténi filozófiai nyilvánosság előtt, mint amilyen a mi számunkra most itt testben Istenünk, és mégis olyan jó hallani azt a biztató szót, azt a reménységet, azt az erőforrást megtapasztalni, aki te vagy. Hogy az a hit, amely sokszor kétségeskedik, az a hit, amely nagyon sokszor az ember életéből akkor szokott elillanni, mikor a legnagyobb szükség lenne rá, mégiscsak nem a mi teljesítményünk, és ez az igazi reménység, öröm és boldogulás a mi számunkra, hogy te ott állsz mellettünk mindenben és mindenkor. Igazi erő akkor ez a mellettünk állás, ami tudunk erről. De amikor nem tudunk, akkor is velünk vagy. És jó nekünk hallani ezt a megerősítő bizonyosságot. Imádkozunk azokért, akik e megerősödésre még várnak. Imádkozunk azokért, akiket így vagy úgy megérint az evangéliumnak talán egy morzsája, egy gondolata. Ha nem is hívja őket még a teljes megtérésre, de legalább valahol abban a lelki cipőben elhelyez egy kavicsot, hogy emlékeztesse mindig arra, az élete önmagában nem teljes. Hogy ő teremtett valaki és rászorul a teremtő hatalmára, erejére, vigasztalására, megtartó kegyelmére. Így imádkozunk azokért, akik eljöttek hálát adni és emlékezni két családért, a szétágazott nagy családokért, abban az emlékezésben, amely az elmúlt földi szeretetre emlékezik, és mégis belőled kapja a reménységet, nem csak az elválásra, hanem majd a te színed előtt a találkozásra is. Áld meg testvéreinket, áld meg az ő életüket és szolgálatukat népet közösségében. Imádkozunk azokért, akik fájdalmukat hozták ide, vagy akik a ki nem mondott lelki kétségeiket és kérdéseiket, hadd nyerjenek ők is eligazítást, legalábbis oszoljon a homály a lelki szemeik elől, hogy lássanak és merjenek elindulni. Ne csak lássanak, hanem merjenek elindulni az úton, amelyre te hívsz. Imádkozunk a gyermekeinkért, kicsikért és nagyokért, akik a holnapi nappal elindulnak az új iskolai tanévbe. Őrizd meg őket. Őrizd meg az iskolában létüket, az óvodában létüket. Őrizd meg az egyetemen létüket. Őrizd meg a szülőket, a családi házakat, ahonnan elindulnak. Őrizd meg őket a bajtól, balesettől. Őrizd meg az iskolákat, adj bölcsességet a tanároknak. Hogy ne kiégetten induljanak neki, és lemondóan már a tanév elején, hanem legyen erő és tűz bennük, hogy az, amit tesznek, a jövendő nemzedékéért teszik, és így van súlya minden egyes mozzanatnak, minden egyes mondatnak. Imádkozunk ebben a hazában minden tanárért, hogy hiteles, példamutató ember legyen. Mert ha jók lesznek az iskoláink, akkor jó iskolából majd jól képzett gyerekek kerülnek ki. És ez nem csak a tudást és az ismeretet jelenti, hanem jelenti mindenek előtt a lelki erőt. Imádkozunk, hogy valaki ránk szorul, tudjunk segíteni. Imádkozunk olyanokért, akik nem a tudáshoz, hanem az Isten ismerethez tesznek hozzá. Imádkozunk idős testvéreinkért, akik imádkoznak az övéikért. Így tarts meg bennünket, és így őrizd meg. Így áld meg, hogy a tiéd legyünk, és maradhassunk. Amen.